Igen, tisztelt hallgatóság! Köszönöm szépen Horváth Andrásnak, hogy a geológiai vonatkozásait, vagy a planetológiai vonatkozásait ismertette már ennek az anyagnak. És lesz némi átfedés az elhangzottakkal, mert ez óhatatlan ebben a témában, tehát talán nem is olyan nagy baj. Az asztrobiológia, mint ahogy Simon kolléga már emlegette, egy jelenleg divatossá, talán túl divatossá is váló tudomány. Régen volt ennek egy becsületesebb neve, exobiológiának hívták, ami a Földön kívüli élet lehetőségeivel foglalkozott. Manapság két oka van annak, hogy asztrobiológiát emlegetnek. Egyrészt, mert jobban hangzik, ugye, és ez nem mindegy akkor, amikor pénzt akarnak az emberek szerezni a kutatásokhoz. A másik pedig az, hogy azért valamiféle hangsúlyeltolódás tényleg van, egyszerűen abból kifolyólag, hogy jobban összekapcsolják a Földön extrém élőhelyeken éldegélő organizmusok vizsgálatát az Földön kívüli élet esetleges lehetőségeinek a vizsgálatával. És vannak ilyen valóban divatos alterületei ennek a disziplinának, mint a földi extremofilek vizsgálata. Minden olyan extremofil, ami szereti az extrém körülményeket élőhelyként, és olyan témák is ide tartoznak, mint hogy a sugárzásnak kitett biológiai anyag, beleértve az emberanyagot is, az hogyan tolerálja például a hosszú utazásokat olyan környezetben, ahol nincsen árnyékolás. Na most, egy olyan 10 évvel ezelőtt a Mars egy hihetetlen halott bolygó benyomását tette ránk, és teljes joggal, hogy az ember úgy megnézi, hát nem ilyen körülmények között szeretne mondjuk hétvégi házat venni, nagyon száraz tagadhatatlan terület, általában nagyon hideg van, le tud menni mínusz 130 Celsius fokig, erős az UV-sugárzás. Tehát az az kép, amit néha az emberek fejében van, hát végül is a Marson lehetne sétálgatni ragyogóan, hiszen elég lenne csak egy oxigénpalack, és amúgy ugye ingújban. Egy bizonyos területeken lehetne egyébként nyáron ingújban sétálgatni, akár 20 fokig semmi a hőmérséklet. A probléma nem ez. A probléma az, hogy nagyon erős az UV-sugárzás, tehát nagyon jó öltözékkel hozzá, másik pedig az, hogy nagyon kicsi a nyomás, tehát túlnyomásos űrruhában lehetne csak ott mászkálni. Nem igazán kellemes, tehát hétvégi túrára az ember nem nagyon ajánlaná ezt a halottnak látszó bolygót. Aztán lassan az idők folyamán megváltozott a kép a Marsról. Most már mindenki hinni látszik abban, hogy régen nagyon sok víz lehetett a bolygón. Hogy ez miért tűnt el, ennek különböző okai vannak, nem tudom, hogy Sík kolléga mennyire pertraktált ezeket a kérdéseket. Az egyik oka, amiért tulajdonképpen nem alakulhatott ki megfelelő tartós ilyen hidroszféra, atmoszféra rendszer, az az, hogy a Mars túl kicsi, a Mars kicsisége folytán valószínűleg nincsen az, amit globális tektonikának hívnak, tehát nincs a Mars kéregnek ez a folytonos visszaáramlása és újraképződése, ami a Földön van. Szó szerint, tehát a Mars a geológia is be van fagyva a Földhöz képest, és ami egyszer eltemetődik, az nagyon nehezen gyűn ki. Ez az egyik oka a dolog. De van egy másik oka, például a szárazságnak, az az, hogy nagyon sok víz veszett el. Tehát nem csak az igaz, hogy befagyott a permafrostban Mars bizonyos területein, hanem az is igaz, hogy ugyebár az UV-sugárzás éri a légkört. Valamikor sok víz volt benne, igen, ám csak amikor az UV belecsapódik a légkörbe, akkor bontja a vizet hidrogénre és oxigénre. Csak a Mars nagyon kicsi, ugye, egy harmad a gravitáció, könnyebben szökik a hidrogén. Ami elment, az már nem jön vissza, abból vissza vizet már nem lehet csinálni. Hol van az oxigén? Ebből egyébként lehet számolni, hogy alig nem egy óriási oxigén csapda van a Mars talajban. Nagyon sok oxigénnek kellett eltűnnie. Mondjuk a rozsdás színét megnézi az ember, nem teljesen rejtélyes, hogy vajon hol van az az oxigén, de nagyon nagy mennyiség oxigénről van szó, ami a vízbontás visszamaradásából kellett, hogy bekerüljön a Mars felszín rétegbe. Ugye ennek a felső oxigénes rétegnek még aztán szerepe lesz az előadás során. Régen, mint mondám, valószínűleg sokkal több víz volt, ami az élet keletkezéséhez, ezt is hallottuk, nagyon jó lehetett. Itt van egy olyan terület a Marson, ahol egész kellemes tájakat lehetett valószínűleg valamikor látni. Itt van egy tómeder, és itt van az, amit most Loire-völgyének hívnak, a marskutatók. Kastélyok nincsenek. Az a kérdés, hogy valamiféle élő nyom még fennmaradt-e abból az időből, amikor esetleg keletkezett. Régen olyan sok víz lehetett, hogy bizonyos alkalmakkor vízözönszerű folyásokkal lehetett számolni. Itt vannak a külön, ezek mérethű skálák, olyan értelemben, hogy a víznek a fluxusát, tehát az egy keresztmetszetben való átáramlást híven tükrözik. Itt vannak a földi viszonyok, mondjuk ez a Bosporus, itt az Amazonas, itt van a Mississippi, itt van Gibraltárnál, ugye, ahol az Atlantus a földi viszonyok. Na, ezek már marsi területek, tehát az lehet látni, hogy elég masszívan lehetett valamikor víz, ami az élet keletkezéséhez nem rossz. Na most, az nem biztos, hogy a marsi víznek akárcsak a nagy tömege is örökre be van fagyva. Bizonyos modellek szerint van egy ciklikus változás, ami még ma is ismétlődhet. Persze ezzel vigyázni kell, mert nagyon-nagyon különböző skálán mozognak ennek a ilyen geohidrológiai ciklusnak az egyes részei. Itt van, ami mondjuk ma jellemző, ez a hideg és száraz atmoszféra, és ez tart a legtovább sajnos manapság, tehát akár egy milliárd évig is eltarthat, tehát 100 millió évig egész könnyedén. Itt van a felszíni jég, és itt vannak a különböző kőzetek alatta. Ha igaz az, hogy a Mars nem teljesen döglött vulkánosság szempontjából, akkor időnként összegyűlik annyi belőle, hogy valódi vulkánkitörés van, akkor viszont széndioxid és például kén-dioxid kerül a levegőbe, itt melegíteni kezdi a környezetét, elkezd a vízgőz is feláramlani a légkörbe, és ez az a folyamat, tehát amikor a vulkánosság meggondolja magát, eltarthat mondjuk 10-től akár 10 000 év hosszan is, ez egy elég kataklizmatikus dolog, és akkor ennek hatására megnövekszik a széndioxid mennyisége a légkörben, mindjárt melegebb lehet, és akkor elkezdődik gyorsan egy ilyen mállási folyamat, amely mállási folyamat persze elég gyorsan, akár kevesebb, mint egy év alatt megint megeszi a széndioxidot, mert hogy visszakerül a karbonátos formában a közöttbe, és aztán sajnos visszazutjan az egész ebben a hideg és száraz állapotban. Biológusként nem vagyok kompetens arra, hogy megítéljem, hogy ez a kép mennyire pontos, rangos helyről származik, és nem régen. Ez csak mutatja, hogy nem feltétlenül teljesen döglött már ilyen hidrológiai szempontból a Mars, csak jókor kell születni, mert ez egy kicsit sokat tart. Tehát ne tessék arra bazírozni, hogy feltétlenül a következő héten valami ilyet meg lehetem figyelni. Még egy megjegyzésem van, hogy ugye a metán felfedezése az egy jó kérdés, hogy honnan ered. Két forrása is lehet. Az egyik ugye valamiféle vulkánossággal kapcsolatos, a másik pedig esetleg az, hogy biogén a metán. El lehetne dönteni egyébként izotópos vizsgálatokkal majd a jövőben, ezt kíváncsian várjuk. A Viking szonda nem talált meggyőző bizonyítékot a marsi életre, de ezt nem lehet úgy mondani, hogy meggyőző bizonyítékot talált arra, hogy nincs élet. Ugye ez két külön dolog. Ez nagyon fontos. Egyszerűen nem tartalmat meggyőző bizonyítok arra, hogy ott van élet. Ennek több oka van. Az egyik az, ami feltétlenül igaz, akkor is, hogyha teljesen eltekintünk attól, hogy van élet, vagy sincs, hát nagyon rossz helyre küldözgették őket. Erre még visszatérünk. A baj az, hogy a szondákat általában oda szeretik küldeni, ahol a mérnökök szeretik küldeni a szondákat. Ezt meg lehet érteni emberileg, csak egy biológusnak mindig vérzik a szíve. Azért mondom ezt, kérem tisztelettel, mert most végeztek egy vizsgálatot nemrég, alig néhány hónapja, az Atacama sivatagban. Meg akarták nézni, az Atacama sivatagban lehet-e életet detektálni, és vannak olyan területei, hogy a zero. Tehát nincs olyan teszt, amiben, aminek a segítség az Atacama sivatag bizonyos területen életet lehet detektálni. Hogyha valaki oda küldeni a szondát, mert mondjuk oda könnyű, akkor a Földről is le lehetne vonni azt a következtetést, hogy a Földön nincs élet. Tehát ilyen szerepe van annak, hogy hova küldözgetjük a szondákat. Azt viszont, miért rossz az a hely? Tehát többek között azért rossz a hely, mert ez ilyen helyeken, mint amit a Viking körül látszik, sajnos az a helyzet, hogy a talaj felső rétege nagyon oxidáló. Az UV-sugárzás és a vasas felszíni réteg hatására olyan vegyületek keletkeznek, amelyek valószínűleg, ezt szimulációkból tudjuk, nagyon agresszíven a szerves anyagok többségét eloxidálják, bár még így is lehet, hogy elmulasztottak bizonyos szerves eredetű anyagokat detektálni. Egy Steven Benner nevezetű kiváló szerves vegyész egy évvel ezelőtt közölt egy cikket, amelyben azt mondja, hogy itt a Földön is lehet keletkeztetni olyan szerves anyagokat, amelyek nem oxidálódnának el a marsi viszonyok között, de a marszondának semmi esélye nem lett volna, hogy a meglévő eszközeivel ezeket detektálja. Tehát még ezeken a reménytelen területen is nyílt, hogy van-e szerves anyag vagy nincs. Azt, hogy valahol van egy szerves anyag vagy nem, vagy van-e élet vagy nem, mindig csak egy detektálási folyamathoz viszonyítva lehet állítani. Nem általában, hát operatíve meg kell nézni, és azt lehet mondani, hogy ez és ez a teszt nem detektált életet. Más teszt lehet, hogy detektál életet, ugyanott. Tehát vigyázzak az általánosításokkal. Ahogy szintén mondták a kedves kollégák, a Marsban lévő esetleges múltbeli életnek szerencsénkre lehetnek itt nyomai azokban a bizonyos meteoritokban. Legújabban ezeket a magnetit szemcséket vizsgálják, amely magnetit szemcséknek a krisztallográfiái olyan, nem is csak az, hogy láncban vannak, ami tipikus a földi magnetotaktikus baktériumokban, hanem az egyes kristályok olyanok, amelyek arra emlékeztetnek, ahogy a baktériumok összepasszítják ezeket. Ők atomról atomra szintetizálják ezeket egy enzimrendszer segítségével, ami csak azt mutatja, hogy a nanotechnológia területén az élet még messze előttünk van. Még egy ideig így is lesz. Na most jövünk a sötét dűnefoltokhoz, kecses angolsággal, ugye a Dark Dune Spots, innen jön a rövidítés, és világosan emlékszem, amikor Horváth András 2001 eleje táján, nem is tudom pontosan mikor, megkeresett engem nyarán, köszönöm szépen, felhívott engem, hogy mutatna valamit, mert ugye ami nagyon érdekes a Marsról, és úgy finoman elkezdett tapogatózni, hogy mit gondolok a Mars meteoritoktól, és ennyi szóval a szkepszis sugárzott belőlem. Úgyhogy András aztán összeszedte minden bátorságot, és mégiscsak feljött, és elkezdett nekem mutogatni képeket, amelyek között ilyenek voltak, és akkor oda nyilatkoztam, és azóta is tartom, hogy az utóbbi néhány évben a legérdekesebb tudományos képeket közé tartozom, hogy egyáltalán láttam. Tehát ők a főszereplők. Most mindjárt előbocsátok egy dolgot. Természetesen nem tudom, és egyikünk se tudja, hogy itt van-e élet, vagy sem. Amit mondunk az az, hogy lehet. Ugye ezt tetszik érteni, hogy ez más állítás. No kérem szépen. Ezeken a helyeken vizsgálódunk, ahogy Horváth doktor már szépen vetítette, mert itt jobban lehet vizsgálni, mert a mínusz 60 és a mínusz 80 között a déli féltekén itt van a jégsapka. Használjuk keményen ezeket az adatokat, amelyeket a Malin-féle rendszerek generálnak, és aztán az internetről letölthetők, de azok azért olyan állapotban vannak, hogy az ember ugye elsírná magát legszörösebben először, amikor meglátja. Nagyon sok fotótechnikai művelet kell a kontraszt meg egyéb terén, mire az ember tényleg valamiféle dolgot világosan tud rajta látni. Nem rajzolunk bele semmit, mielőtt valaki félre érteni, amit mondok. No kérem szépen, hát ezek maguk a foltok, ugye itt is világosan lehet látni, hogy nagyon szépen ragaszkodnak a dűnékhez. Ahol a kráter alja van, ott azonnal nincs, ahol ott van egy kis vakontúrásnyi dűne, ott már van rajta folt is. A belső szerkezetről is hallottunk, amikor úgy elkezd szépen gusztusosan növekedni, de itt a skála is itt van, akkor a belseje sötétebb, és akkor van egy világos gyűrű körülötte, és ez úgy szépen nődögél. Az is hozzá tartozik a történethez, hogy alig, hanem az igazán nagy foltok, azok mindig kisebb foltoknak az összeolvadásából keletkeznek. Most jön az ellenség, beteszi a lábát, szóval a helyzet az, hogy van egy rivális elmélete a marsi foltok keletkezésének, nem mondanám elméletnek, mert ahhoz túl rossz, és nincsen kidolgozva rendesen. Az, hogy egyszerűen arról van szó, hogy a széndioxid jég szublimál, ez valahogy a tavasszal, mert hát tényleg szublimál a széndioxid, persze, hát ez nem csoda. Szóval valahogy úgy gondolják az emberek, hogy jön a napsugárzás, és akkor elkezdi melegíteni a felszínét, a legtetejét a jégtakarónak, ahol széndioxid jég van, szénsav hó, vagy ha valaki így akarja mondani, és akkor ugye véletlenszerűen bizonyos helyeken jobban olvad, vagy szublimál, mint máshol, mert például jobban fúj a szél, jobb a besugárzás, vagy valami. Na most, van egy valóban jó pofa része a magyarázatnak, ahol elkezdett mélyülni, arról már be lehet látni, hogy ott a mélyülés gyorsul. Miért? Azért, mert jobban látszik át az aljzat sötét, ugye ilyen bazalt homok, vagy mi, hát ha egyáltalán az, ezt nem tudjuk biztosan, sokan azt mondják az, mindegy, szóval sötét. Ha sötét, akkor jobban átlátszik, feketébb lesz, akkor jobban nyeli a napsugarat, akkor melegebb lesz, és akkor gyorsan mélyül ez a gödör szépecskén. És akkor ez az elmélet. Nem több és nem kevesebb, ennyi a rivális elmélet. Az a baj, hogy szerintünk ez tényleg nem magyarázza meg a jelenségeknek a teljességet, teljes körét. Először is meg lehet látni, hogy a foltosodás nem felülről, hanem alulról indul meg. Ennek sokféle jele van. Van egy ilyen jele például itt, amelyik azt mutatja nagyon szépen, hogy a fölötte a takaró még részben épp, alatta viszont már szépen ott van a foltnak megfelelő képződmény. Egy másik probléma a következő. Ha szublimációs mechanizmus működne, és csak az működne, szublimáció mindig van, az a baj, hogy bármilyen más magyarázatot is befolyásolni fog a szublimáció. Csak az a kérdés, hogy szublimáció elegendő, vagy más is kell szerintünk, más is kell. No, tehát ha csak szublimáció lenne, akkor az ember azt mondaná, hogy azért a legkitettebb helyeken, például besugárzásnak legkitettebb helyeken történne a foltosodás, és ennek a felvételek szerint nincsen nyoma. Ha egyáltalán valahol szeretnek ez a foltok tömkölődni, akkor inkább a dűnék közötti védettebb szugokban helyezkednek el, és nem mondjuk a dűnéknek a taraján. Talán egy még erősebb ellenérv, az az éves visszatérés, amit Horváth doktor már emlegetett itt. Az éves visszatérés, ugye nem nagyon várná az ember akkor, hogyha szublimáció lenne. Miért? Azért, mert a felszíni szublimáció nagyon sok véletlenszerű folyamattól függ, például a szél hatásától és a többi. És azt várna az ember, hogy a foltok ugyan megjelennek évről évre, de évről évre randomizált módon helyezkednek el a térben, véletlenszerűen elosztva. A mi tapasztalataink nem ez, évről évre nagyon sok ugyanazon a helyen jelenik meg. Tessék vigyázni, mert sajnos évről évre a felvételeknek a felbontóképe, felbontása más, ez az egyik probléma, és nem mindig ugyanúgy megy a szonda a terület fölött. Tehát hol ugye így fotózza, vagy meg így fotózza ugyanazt, sajnos ezért nem teljesen olyan, mintha valaki célzottan erre fotózott volna, ezért nem minden évből ugyanolyan minőségű felvételek, de a visszatérési folyamatot azt lehet látni. Na most, ez talán a legdurvább probléma, amelyet nem tud megmagyarázni a szublimációs elmélet, az pedig az, hogy ahol ferde talajon nőnek ezek a foltok, ott nagyon komoly lefolyások vannak. És erre semmiféle utalás, magyarázat a szublimációs elméletben nincs, hogy ezek hogy működnének. És ami nagyon fontos, az egyik kedves hallgató rákérdezett, hogy mindig lefele mennek. Ez azért fontos, mert a széndioxid jég az nagyon furcsán viselkedik, és széndioxid jégben akár fölfele is lehet menni, ez egyébként kamrákban meg lehet csinálni, egyszerűen a lokális hőmérséklet és egyéb viszonyoktól függően. Víz esetében ez nem működik, mindig lefele megy, no hát ezek mindig lefele mennek, szépen ott, ahol, ugye onnan lehet tudni, hogy hogy néz ki a domborzat, hogy egy ilyen lézerrel csak kicsit jobban rámérnek arra, hogy hol látszik az alja a területnek, és akkor lehet nézni, hogy milyen a domborzat. Tehát a gravitáció feltétlenül hat a folyamatra, és mindig lefelé megy, és ahol a foltok az oldalakon helyezkednek el, ott maguk a foltok is mindig meg vannak nyúlva lefelé, ami azt jelenti, hogy maguk a foltoknak a képződés is hat a gravitáció, akkor, hogyha el van fergülve a terület. Úgy tűnik, úgy gondoljuk, hogy ezek a folyások vízfolyások lehetnek. Na most vízfolyások máshol is vannak a Marson, de ezek elég speciális vízfolyások. Hadd mutassak egy, ezt átugrom, jó? Mert az, hogy sokkal több víz van, mint gondolták korábban, valamilyen formában legalábbis, többsége persze fagyott, azokat ugye mutatták ezek a neutronos vérések. Ez is volt már, erre visszaugranék, jó? Tehát ez az egyik olyan, amit sokat vizsgálnak, és vízfolyással azonosítják őket, ugye, azt hiszem valaki mondta már ezt korábban, tehát ugye egy kráternek az alkóvját lehet itt látni, és itten vannak a vízfolyások. Honnan jönnek ezek a vizek? Ez fontos, mert teljesen más valószínűleg a dünefoltoknak a víz háztartása. Kérem szépen, itt hótakaró nyomát lehet még látni, ez a rész még nem olvadt el. Ezek a hófelhalmozódások valószínűleg nagyon régiek. Tehát ez úgy keletkezik, kérem, hogy egyszer régen nagyon sok hó volt ott, és évről évre mindig olvadgat belőle valaki a tavasszal. Mikor került ez a hó? Valószínűleg akkor, amikor a legutolsó alkalommal nagyot dőlt a Marsnak a tengelye. A Mars tengelye sajnos nagyon imbolyog, mert nincsen szép nagy holdja. Ha szép nagy holdja lenne, akkor nem imbolyog nagyon rondán, viszont rondán imbolyog, de akkor halmozza fel különböző területeken ezeket a havakat, amelyeket szépen olvasztgat például ilyen területeken. De azt akarom mondani, hogy a dűnéknél nem ez a helyzet, most valamit át fogok ugrani. Igen, na ez fontos. Tehát a dűnékből, tehát a foltokból levő vízfolyások már úgy értem felde talajon különböznek az egyéb vízmosásoktól, mert ezek évente térnek vissza, a felettük lévő hó és jégtakaró évente újra képződik. Nem arról van szó, hogy valami szerencsés körülmények között egy nagy darab ilyen gletszerszerű valami oda került, és akkor az mindig folydogál egy kicsit a tavasszal, hanem évről évre újra keletkezik. Nem kellenek hozzá kráterek, de a lejtők igen. A dűneanyagra szükség van. Ahol dűne van, ott van volt, ahol nincs dűne, ott nincs volt, hiába van a közvetlen közelében. Tehát valami szubsztrátuma kell, hogy legyen ezeknek. Ez is ellentmond az egyszerű szublimációs elméletnek. Na most úgy gondoljuk, mert ez nagyon fontos, hogyha valóban folyik víz a foltokból tavasszal lefelé, akkor ez a folyás még a jég alatt. Hát fölötte nem mehetne, egyrészt mert nagyon ritka a levegő, meg fölötte valószínűleg meg hideg van. Tehát biztos látott már valaki egyébként tavaszi olvadáskor földön is szépen megfigyelhető, hogy ott van még a jég például az aszfalton, és folyik a víz, és oda nézzem, és rájön, hogy alatta folyik a víz, és nem a tetején. Ha van vízfolyás, ugye, amelyek néhány száz méter hosszúak is lehetnek, akkor ezeknek a mechanizmus csak ilyen lehet. Na most még egy fontos megjegyzésem van az alternatívákkal kapcsolatban. Elsősorban más jelenségekre komolyabban, ezekre is egy kicsit kevésbé komolyabban felvetették azt az ötletet, hogy kérem szépen a dűnék belsejében ilyen gáztartály-szerű dolgok vannak, a porózus, vagy nem tudom, ilyen szerkezet miatt. Jön tavasszal a nap, elkezd őket melegíteni, és akkor megy fölfele. És ez alul, ez valóban alulról indítaná a jelenséget. Ilyen szempontból jó lenne, csak egy baj van, hogy ezeknek robbanásos formákhoz kellene vezetniük. És a döntő többségében én semmi ilyesmit nem láttam, az hagyján, mert én ehhez nem értek, de a planetológusok se láttak, az már mindjárt nagyobb probléma. Tehát nincs robbanásos forma, tehát alig ha pusztán valami alulról való gázáramlás magyarázza a dolgot. Gyorsan megjegyzek valamit, nagyon nem mindegy, hogy mennyi só van ott, ahol vagyunk. Ezt nem lehet tudni, de sok só van, például ugye valakik a Gusev kráterrel kapcsolatban végeztek ilyen vizsgálatot, akkor például, tessék megnézni, itt van, hogy milyen hőmérsékleti tartományban lehet a besugárzástól függően és az összetételtől függően folyékonynak lenni. Hát van olyan oldat, kérem szépen, ami a folyékony kezdeni mínusz 80 Celsius fok fölött, ami legalábbis elgondolkozható, tehát valószínűleg a sóságnak is nagyon fontos a szerepe. Azt már meséltük, ugye, hogy rétegezett ez a takaró, tehát a télen először a vízjég fagy ki, aztán a víz és a széndioxid keverék, és aztán csak a széndioxid, és a dűnék vesztik el utoljára a takarót, ez csak azért lényeges, mert hosszan tart. Na most, ha ezt mind fel vagyunk ezzel fegyverkezve, akkor most nézzük kulminációképpen a biológiai hipotézist, ami mindent megmagyaráz, amit eddig ismerünk. Nincs olyan rivális, ami megmagyarázza mindent, amit ismerünk, de az, hogy a biológiai elmélet mindent megmagyaráz, az nem jelenti azt feltétlenül, hogy jó. Ne tessék azt hinni, hogy valami holdkórosakkal tetszik itt szembenállni. Lehet alternatív hipotézis, ami igaz, csak egyelőre még nem látni a nyomát. Majd ki fog derülni az idővel. Tehát úgy gondoljuk, na ez a lényege, most ugrik a majom a vízbe, itt van a téli állapot, itt van a fagyott talaj, ott vannak ezek a beszáradt, hát itt sejteknek van írva, rétegezett jég van, ugye ez a réteg, ez a vízjég, és aztán a tetején van a valószínűleg jóval vastagabb széndioxid réteg. Az összes vastagság az 2 deciméter és 1 méter között ingadozik, azt szerint, hogy hunn vagyunk a télen. Na jön a tavasz, elkezd sütni a nap, és akkor ugye, ahol éppen a legtöbb sejt van, elkezdik abszorbálni a napsugarait, elkezdik magukat szépen feléleszteni. A felélesztésnek az egyik melléktermék az, hogy egy vízlencse alakul ki körülöttük, amely vízlencse persze aztán nődögelni fog, részben azért, mert alulról és fölülről is eszi a jeget az egész mindenség. A másik pedig az, hogy persze egyre több és több sejt aktiválódik, azokon a területeken is, ahol a kisebb volt a életképes spóráknak a sűrűsége, és akkor természetesen egy vízszintes talajon gyakorlatilag a fölül nézzük, akkor egy koncentrikus mintázatot kell látnunk. Ez lesz ugye aztán később az a rész, ugye ekkor szürke az egész volt még. Ez az az állapot, amikor a közepe fölülről nézve fekete, és itt van a szürke gyűrű. Az aktív sejtek itt vannak. Most van egy nagyon furcsa és szokatlan eleme ennek a magyarázatnak. Persze csak itt szokatlan, ott nem. Hogyha ott van élet, akkor ott kell, ott ez a szokott. Tehát a lényeg az, hogy mihelyt elmegy a takaró, a jég takaró fölüle, már azt megelőzve tulajdonképpen érzékelve például a napsugárzás intenzitását, a baktériumoknak spórás állapotba kell menni, mert mihelyt elmegy a takaró, abban a pillanatban hideg lesz, száraz lesz, nagy UV lesz, mindenféle kutyagumi lesz, ami nem egy kellemes dolog. Tehát magyarán egy adaptív spórásításnak kell lenni, amíg azt megelőzően bekövetkezik, minthogy teljesen áttörte volna az a folyamat a fölötte lévő takarót. Ugye itt még aktív, ez a zóna még terjed, itt meg már a következő évre kell, hogy készüljön, és a nyáron, amikor minden jég eltűnt innen, akkor az egész területen már visszamarad az, amit a Horváth András szürke foltoknak szokott nevezni. Utolsó képpen azt szeretném mondani, hogy akkor tudunk most az extremofilek környékén valami olyasmit mondani, ami legalább egy kicsit is hasonlít. Hát igen, tudunk. Egyet fogok kiemelni, van más is, de most hadd emeljem ki ezt. Az antarktiszi száraz völgyek azok, amelyek viszonylag leginkább hasonlítanak a Marsra. Hát miért? Mert sok hideg van, nagyon hideg van, szárazság van, nagyon magas az UV-szint, kevés az ózon és a többi, tehát eléggé korompa körülmények vannak. Kérem szépen, utoljára ezt mutatom meg. Visszaugrunk ide. Tetszik látni, vannak ilyen tavak, amelyek állandóan fagyott állapotban vannak. Az egyik legmegdöbbentőbb felfedezés az volt, egy olyan jó nem tudom mikor, tehát 97-ben vissza kell számolni, hogy hány évvel ezelőtt volt, hogy ezen tavak jegében, tehát a jég belsejében, kb. Átlagban 2 méter mélyen rendkívül intenzív anyagcserét folytató kolóniák vannak, amely kolóniák mindenféle baktériumokat tartalmaznak, és tessék megnézni, itt ezek a baktériumok bizony keményen fotoszintetizáló baktériumok, fölülről így néz ki, tehát olyan tiszta helyenként, hogy lehet látni, hogy ott a mélyben ott éldegélnek ezek a bacik, és nem csak egy van, egyféle faj van, hanem vannak a fotoszintetikusok, és van az összes többi körülötte. Ez nagyon érdekes helyzet egyébként, mert anyag szempontjából, anyagforgalom szempontjából gyakorlatilag zárt az egész, csak energetikailag nyitott. Tehát ezek teljesen elzárva és mindig a jégbe zárva éldegélnek, ugye ez egy részleges analógia lehet csupán, de a részleges analógia az sokkal jobb, mint az analógia teljes hiánya. Ugye nálunk arról van szó, hogy de visszamegyünk, hogy valamiféle ilyen állapotban van az, amikor aktiválódik a kolónia, és a fotoszintetikus aktivitás az elkezdődik. Most a hidegről nem akarok beszélni. Az összefoglaló ábrát még nézzük meg. Kérem szépen, tehát mit mondunk? Azt mondjuk, hogy ezek a dűnefoltok lehetséges élőhelyek a mai Marson. Ez azt jelenti, hogy ha nincs is ott élet, ha valaki meg akarná fertőzni ma a Marsot élettel, akkor nagyon jól tenne erre a területre szórna le kékalgákat, mert bármi is okozza ezt a ciklust, a kékalgák, hogy mondjam, autostopposként fel tudnának ülni erre a ciklust. Tetszik érteni? Ez egy fontos különbség. A másik állítás persze az, hogy lehet, hogy azért valóságban is élőhelyekről van szó. A földi analógiák azok biztatóak. Mi lenne itt perdöntő? Hát minden hipotézisnek tesztelhetőnek kell lenni, különben csak egy marhaság. Ami esetleg perdöntő lenne már most, egy jó spektrum, de itt vigyázni kell. Megmondom miért. Azért, mert viszonylag széles tartományban, de nagyon jó felbontó képességgel kellene a spektrumot mérni, és ez nem egy egyszerű dolog. A másik, az pedig az, amit Darwin mondogatott, kevesen idézik, de mi tudjuk, hogy mondta, hogy a természet anyánk, ha csak teheti, pimaszul a szemébe hazudik az embernek. Ez a konkrét esetben azt jelenti, hogy sajnos például az antarktiszi kékalgák, amelyek kicsit hasonló körülmények között éldegélnek, mint itt a feltételezettek, mit tetszik gondolni, azoknak a többsége milyen színe? Hát nem zöld, meg kék, meg mit tudom én, hanem fekete. Azért, mert napszemüvegben vannak, vagy napzsákban vannak helyesebben. Azért, hogy az UV szét ne bombázza őket, és csak azzal a fénnyel fotoszintetizálnak, ami átmegy a napszemüvegen. De kívülről fekete, magyarul spektrum alapján az ember nem identifikálna fotoszintetikus pigmentet, ha csak rájuk nézne, csak ezt a fekete vackot. No, tehát azért mondom, hogy nem olyan egyszerű ez a dolog. Legjobb lenne persze oda menni mindjárt holnap, és kicsit kutakodni, de hát addig egy-két zsemlét majd még meg kell lenni, amíg ez bekövetkezik. A lényeg az, hogy tesztelhető a hipotézis. Maradjunk ennyiben. Köszönöm szépen a figyelmet.